Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlévőket is, és az interneten minket követőket is. Hálások vagyunk értetek, és folytatjuk azt a gondolatmenetet, azt a gondolatsort, amit a múlt héten elkezdtünk, nem tudtuk befejezni, ugye ez a múlt heti tanításnak a folytatása. De mielőtt elkezdenénk, ha esetleg valaki nem tudta meghallgatni, vagy nem hallotta, akkor nagyon gyorsan összefoglalom, amiről beszéltünk, de csak nagyon-nagyon vázlatosan, és akkor belevágunk abba a témába, amit ma szeretnék beszélni. Ugye a múlt héten a Szent Háromság harmadik személyéről, Szent Lélekről vagy Szent Szellemről beszélünk. Ugye a Szent Lélek az a hagyományos elnevezés, a Szent Szellem az jobban megfelel a bibliai eredetinek gyakorlatilag. Mind a két kifejezést fogom használni, és még a múlt héten meg is ígértem, hogy miért, azt elmondom. Ilyen fontos látnunk a Szent Háromságban a Szent Szellemnek a sorsát, működését. Beszéltünk a paraklétoszról, hogy az mit jelent. Elolvastunk három ige helyet, amit most nem fogunk megtenni. Beszéltünk sok minden másról. Beszéltünk arról, hogy a Szent Szellem hogyan működik az Ószövetségben, hogyan működik az Újszövetségben. Beszéltünk a Szent Szellemnek az ajándékairól, az erő ajándékairól, a szólás és a kijelentés ajándékairól, és beszéltünk a Szent Szellem gyümölcseiről. Most igazából innen szeretném folytatni, és bevezetnék ezt a második részt. Hát amikor a Szent Háromság harmadik személyéről, a Szent Szellemről beszélünk, akkor ugye azt is látnunk kell, hogy a Bibliában több helyen, a Jelenések könyvében is, de főleg Ézsaiásnál olvashatunk az Istennek úgynevezett hét szelleméről, ami nyilván egy szellem, és igazából a hét jellegzetességét bontja ki. De én úgy gondolom, hogy ha erről nem beszélnénk, akkor ez nagyon nagy hiányosság lenne. Nagyon sok helyen beszélnek a Szent Háromság harmadik személyről, de erről nem beszélnek. Ugye az Ézsaiás 11-ben olvashatunk az Istennek a szelleméről. Az Istennek a hét szellem, ott kifejezetten így van, a Jelenések könyvében olvashatjuk, a Jelenések 1-4, 3, 1, 4, 5 és 5-6 versekben fordul elő. Nyilván, ahogy haladunk a könyvekkel, ugye egyre jobban kibontakozik a Szent Háromság, ez a harmadik személye, ugye az Ószövetségtől a Biblia második mondatában már gyakorlatilag benne van, ugye ott a Ruach Elohim nevű héber kifejezés szól, ami ugye az örökkévalónak a szelleme, és nem pedig a lelke, ahogy ez nagyon sok fordításban volt. Igyekszem majd hangsúlyozni, hogy hol fontos a lélek, és hol fontos a szellemet megkülönböztetni, ahol nem annyira fontos, hogy én is ilyenként fogom használni a szent lelket is, hiszen ez eléggé bevet, és sok ember így ismeri. De itt például nagyon fontos megkülönböztetni, Ézsaiás 11.2-ben is egyértelműen az Istennek a szelleméről van szó, és ugye ott három, ott párokat, sokat ez megzavar, hogy ott három pár van is, de hol a hetedik, hogy beszél a bölcsesség és értelem szelleméről, a tanács és az erő szelleméről, az új ismeretének és az új félelmének a szelleméről, így itt párok vannak, és van, akit ez megzavar. Az első, ez olyan, mint a menóra, a menórának is ugye hét ága van, három pár, és van egy középső, ami a legmagasabb gyertyatartó, és ez a középső és legmagasabb az Úr szelleme. Ami nem egyenlő a Szent Szellemmel, mert akkor különben hogy lenne, most itt nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiről órákat lehetne beszélni, de nem tudok most erről tenni, de higgyétek el és fogadjátok el, hogy ez az Úr szelleme. És ugye erről is lehetne órákat beszélni, mi a különbség a Jézus szelleme és a Szent Szellem között, de most szintén nem fogunk belemenni. Nézzük ezeket a párosokat. Ugye a bölcsességnek és az értelemnek a szelleme, ez szintén mind nagyon-nagyon fontos, hogy a Szent Háromság harmadik személyét megismerjük. Ugye itt az ítélő képességről, a belátásról van szó. Ugye tudjuk, hogy a bölcsesség az több, mint a tudás. Az emberi tudás az nem bölcsesség a Biblia szerint. A Biblia azt mondja, hogy az Úrnak az ismerete a bölcsességnek a kezdete, és nagyon sokat olvasunk a példabeszédekben és mindenféle egyéb más helyeken is, hogy mi a különbség a bölcsesség és az emberi tudás között. Mi az értelem? Az nagyjából az, amit a világ szélben is használjuk. Ugye pont erről beszéltünk, hogy sokan azt hiszik, hogy ha valaki bejön egy istentiszteletre, akkor le kell tenni az értelmét, mert pont az ellenkezőjét mondjuk, hogy igenis vegyük elő, és itt is nagyon fontos. Ebből is ki van emelve, hogy mennyire fontos az értelem. Az értelem, hogy Istennek megértsük az üzenetét, amit a Bibliában, az ő szavában felénk közöl, ott bizony igenis szükség van az értelemre. Nagyon fontos az Istentől való kijelentés, a belátás, ez mind az Isten kenetének egy nagyon fontos része. Ezután említi a másik párost, a tanács és a hatalom vagy erő szellemét. Van, amelyik fordítása a hatalmat jelent, valamint az erőt erőként fordítja ezt. Hogy mi a tanács szellem, ez is sok ember megzavar. Itt tulajdonképpen az Istennek a bölcs tanácsa. Tehát amikor Isten tanácsol dolgokat számunkra, olyan módon Isten szól hozzánk, beszél hozzánk, és nem előteti ránk soha, amit ő mond, ő tanácsol valamit, és mi vagy megfogadjuk, vagy nem. De ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a tanács szelleme alatt, az Istennek a tanácsát, a tanácsolását, kicsit is fontos, hogy az Istennel élő kapcsolat, értsük, ez a tanács szelleme. A hatalom és az erő szelleme az nagyjából az, amit mindenki ért, a hatalom és erő alatt. Tehát ugye általában azt szokták hinni a keresztények, hogy azok olyan kis gyenge, megalázkodó, meghunyászkodó emberek, de nem, valóban szükség van az alázatra, de nincs szükség az alázatoskodásra. A Biblia ezt nagyon-nagyon erősen megkülönbözteti. Tehát az Istennek, az Isten szellemének egy nagyon-nagyon fontos része a hatalom vagy az erő szelleme. Mert igenis a Szent Szellem, azt mit mondott Jézus? Hogy maradjatok Jeruzsálemben, amíg erővel és hatalommal nem ruháztatok fel. Nem azt mondta, hogy bújjatok el, és azért is kegyetek elnézést, hogy ti éltek a Földön. Nem ezt mondta, az ellenkezőjét mondta a tanítványoknak. És a tanítványok így is tettek, és így tudtak ilyen fantasztikus hatást elérni, mert Istennek a hatalmát és az elejét tudta a Szent Szellem rajtuk keresztül megmutatni. A tanács, erő és hatalom szellem, ez a másik páros. És a harmadik páros, ami szintén nagyon fontos, és a gyülekezetben már többször is beszéltünk, ezt is többen kértétek, hogy beszéljünk erről, az Úr ismeretének a szelleme, és az ő félelmének a szelleme. Ugye az Úr félelmének a szelleme, az sok ember számára nehezen értelmezhető, pedig nagyon-nagyon fontos, ugye az Isten félelem az egy tisztelet, az egy, amikor Istennek megadjuk a neki való tiszteletet. Tehát nyilván ez épp olyan, mint az apa-fiú kapcsolatban, és alapvetően a szeretet dominál, de hogyha nincs meg ez a fiúba, az atya felé, ez a tisztelet, ami tulajdonképpen valamilyen módon a félelemnek a pozitív részéről, ugye a félelemnek van pozitív része, és van negatív része, erről sokat beszéltünk, ebbe sem fogok most belemenni. Tehát az Istennek a félelme az abszolút egy pozitív dolog. A szeretet, a tisztelet, az elismerés és a neki való rangnak a megadása. Nagyjából ennyit szeretnék erről mondani. Az Úr ismeretének a szelleme az szintén nagyon fontos, hogy ezek párban vannak. Az Úrnak a félelme, és az Úr ismerete az tulajdonképpen az igének az ismerete. Ugye azt tudjuk az elmúlt 2000 évben, vagy több mint 2000 évben, hogy a Bibliát hányféleképpen és hányféle módon magyarázták félre, és értek vissza vele. Nagyon-nagyon súlyos visszaélések történtek az egyház történelemben, az egész európai vagy a nyugati világ történetében, hogy a Bibliát, amikor nagyon durván, súlyosan, félre és hibásan értelmezték, és ezért borzasztó fontos, Isten majd Ézsaiásnál, az Ószövetségben kihangsúlyozza, hogy mennyire fontos az Úr ismeretének a szelleme, az jelen pillanatban az Isten igéjének a megfelelő ismeretés, ehhez kell az értelem. Ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, de nagyon-nagyon fontos, hogy erről is beszéljünk, hogy lássuk, a Jelenések könyvében megértsük, hogy mi az Istennek a hét szellem, ami tulajdonképpen egy, mint hogy a Szent Háromság is egy. És itt szeretnék áttérni akkor arra, amiről most szerettem volna beszélni itt a második részben. És igazából a Szent Szellemnek a munkájáról, főleg a gyakorlati részt szeretnénk kiemelni, hogy hogyan tudunk vele kapcsolatba kerülni, mit jelent, illetve hogyan működik az életünkben. Erről szeretnék beszélni, de előtte szeretnék egy gyors összefoglalót tenni a Szent Szellemnek, megismerjük, hogy hogyan cselekszik személyesen a mi életünkben a Szent Szellem, és ezek mind igehelyek vannak, amit mind nem fogok felolvasni, de valakit érdekel, el tudom neki küldeni. Itt most elég sok részt fogok felolvasni, hiszen hogy gyorsan fogunk átmenni, jusson idő a többi része is. Jelennek az egyháznak és a Szent Szellemnek a korában élünk. Ugye ezt fogjuk majd ünnepelni pünköskor is, de hát még előtte van a húsvét. De ugye azért is éreztem, hogy nagyon fontos most beszélni a Szent Szellemről, mert a húsvét sem érthető meg, hogyha a Szent Szellemet nem értjük, és nem tudjuk valamilyen módon a helyére tenni. Ezért haladjunk, és nézzük meg, hogy hogyan cselekszik személyesen a Szent Szellem a mi életünkben. Igehelyekkel alátámasztott. Először is a Szent Szellem azért, hogy munkálkodik, folyamatosan munkálkodik. Ugye abból indulunk ki, hogy Jézus, amikor elment, ugye Jézusnak a szolgálata, hogy kezdődött, úgy, hogy rászállt a Szent Szellem, Istennek a szelleme, és hogy fejeződik be, hogy elment a mennybe, és azt ígérte, hogy ne bánkodjatok, jobb, ha én elmegyek, mert ha én nem mennék el, az Atya nem küldené a Szent Szellemet. De azt tudjuk, hogy eltelt 40 napig volt a tanítványokkal, és úgy ünnepeljük ugye a húsvét után a pünkösdöt, és pünkösdől valóban az Isten, illetve Isten és Jézus elküldte a Szent Szellemet, arról fogunk majd később beszélni, de azóta is a Szent Szellemnek a korában élünk, és ma is tart még a kegyelemnek, az egyháznak és a Szent Szellemnek a kora, tehát a Szent Szellem munkálkodik ma is a Földön. A szintén nagyon fontos, hogy hogyan cselekszik. A Szent Szellem az keres és kutat. Keresi és kutatja azokat az embereket, akiken keresztül el tudja végezni a munkáját. Ugye voltak az ősidőkben az apostolok, Jézus tanítványai, de utána, ahogy ők meghaltak, azóta folyamatosan szalt a Szent Szellem korszaka, és azóta is keresi és kutatja azokat az embereket, akikkel tud együtt dolgozni, és akik keresztül ki tudja fejteni az Istennek a munkáját. És ami szintén nagyon-nagyon fontos, hogy a Szent Szellem beszél hozzánk. A Szent Szellem beszél hozzánk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük, amikor mi imádkozunk, és persze ez szükséges az, hogy mi újjászületett emberek legyünk, hiszen nagyon fontos ezt megérteni, hogy az Istennek a szelleme, a Szent Szellem, az bennünk lakik. A mi szellemünkben lakik. Tehát ez egy óriási, hatalmas, felfoghatatlan emberek dolog, hogy Isten a mi szívünkben lakik. A hatalmas Isten, aki a világot és az egész galaxis mindent teremtett, az a mi szívünkben tud lakni. Ez egy óriási és hatalmas ajándék. Istennek az a hatalmas ajándéka. És ahogy a mi szívünkben lakik, úgy beszél hozzánk. Erről nagyon-nagyon sok gyakorlati beszámolót tudnánk tenni, de most ugye összefoglalunk, ezért ezen is tovább megyünk. Ugye nagyon fontos szintén a Szent Szellem, hogy hogyan cselekszik, hogy bizonyságot tesz. Ugye sokan azt mondják, hogy a hívő életében nagyon fontos a hit, a nem látható dolgokban való hit, de azt is tudjuk, hogy nem csak hit van, hanem van bizonyosság is. De előbb van a hit. És ezért nem működik az a emberi veszélyt, hogy hiszem, ha látom, mert ez pont a fordítottja, az ellenkezője annak. Csak akkor fogod tudni ezt megtenni, ha először hiszel. Hit nélkül nem lehet Isten előtt kedvesnek lenni. De nagyon fontos, hogy a hitünkről és a meggyőződésünk a Szent Szellem bizonyságot tesz erre, és nagyon-nagyon sok példát tudnék mondani, saját, illetve mások példájával is, amiket hallottam. A Szent Szellem tanúvá tesz. Ez is nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan cselekszik itt most, és ezek mind így voltak a apostolok idejében, és így van ma is. A Szent Szellem tanúvá tesz embereket, Istennek a tanújává teszi, hiszen valaki megtér, újjászületik, betöltekedik Szent Szellemmel, megkeresztelkedik, az Istennek a tanújává lesz, és megismerheti Istennek a fantasztikus szeretetét. És ha valaki ezt a kincset az életében legalább egyszer megismerte, akkor onnantól fogva semmi másra nem vágyik, csak erre. Azt is tudjuk, hogy a Szent Szellem tanít. A Szent Szellem, hogy elküldöm nektek a Szent Szellemet, aki megtanít benneteket minden igazságra, ezt mondja Jézus. Tehát ahhoz, hogy mi a Bibliát valóban meg tudjuk érteni, valóban igazi értelemmel és igazi bölcsességgel, ahhoz nem elég a mi okosságunk, a mi szellemünk, és nagyon sok ember van, aki fantasztikusan okos, van 5 diplomája és nem tudom milyen akadémiai végzettsége, és mégis képtelen megérteni a Bibliának a legegyszerűbb tanítását. Vannak nagyon egyszerű emberek, akik írni, olvasni alig tudnak. Középkorban nagyon sok ember azért tanult meg újra olvasni, hogy el tudja olvasni a Bibliát. És ezek az emberek, nagyon-nagyon sok ilyen példa van, akik ilyen anafétából éppen, hogy írni most, sokkal, de sokkal nagyobb igazságok tudtak rájönni, mint a világ által nagyon nagy okosnak tartott emberek. Ezért nagyon-nagyon, az egyháztörténelem tele van ilyen fantasztikus emberekkel, akik borzasztó egyszerű sorból éppen, hogy csak olvasni tudtak, és olyan kijelentéseket kaptak, mert a Szent Szellemet megértették, és a Szent Szellem vezetőket, és olyan tanításokat tett, ami mai napig több száz év múlva is még példaértékű. De nagyon-nagyon fontos, és ez ma is így van. Tehát ahhoz, hogy valaki a Bibliát igazán megértse, emberi aggyal nem lehetséges. És ezért van nagyon sok ember, visszapattan, lepattan a Bibliából, mert próbálja azt a rutint, amit az egyetemen mindenféle helyeken megtanult, én is jártam több egyetemre, és én is nagyon sokat küzdöttem ezzel régebben, hogy ez az a módszer, ez itt nem működik. Itt az emberi észre szükség van, nem kell félretenni, de a Szent Szellemnek a tanítása szükséges, hogy megértsük az Istennek a mélységeit. Tehát a Szent Szellem ma is tanít, oktat, útba igazít. És azt is tudjuk, hogy a Szent Szellem időnként megfed. Amikor a Szent Szellem megfed, ezt nevezzük gyakran lelkiismeret furdalásnak, ami a szóval ellentétben az embernek a szellemében működik, ahol a Szent Szellem is lakik. És itt fontos megkülönböztetni a lelket a szellemtől, nagyon-nagyon fontos, hogy a Szent Szellem, ami szellemünkben lakik, és időnként megfed. És az is nagyon fontos, hogy a Szent Szellem, ezt is tudjuk, kivételesen mondom a Róma 8.26-ból, hogy a Szent Szellem imádkozik, és közben jár értünk. Imádkozik, és közben jár bennünk. A Szent Szellem vezet minket. A Szent Szellem elvezeti a hívőt minden igazságra. Itt is nagyon-nagyon fontos megértenünk azt, hogy a Szent Háromság harmadik a személye nélkül nem tudjuk Istennek az igéjét, a beszédét megfelelő mélységben, megfelelő szinten megérteni. A Szent Szellem az Úr Jézus dicsőíti. Ugye beszéltünk már, hogy a Szent Háromság egy csodálatos, fantasztikus harmóniában van egymással, és ezért a Szent Szellem soha nem tesz olyat, ami megbántaná Jézus, vagy megbántaná az Atyát. A Szent Szellem az, ami újjáteremt. Amikor újjászületünk, a Szent Szellem által tudunk újjászületni. És azt is tudjuk, hogy nem lakik mindig az emberrel. Nem lakik mindig az emberrel. Mindjárt fogunk beszélni a Szent Szellemnek az egyéb tulajdonságairól is. És itt jön az a nagy ellentmondás, amiről a könyveket olvastam én is 10-20 évvel ezelőtt, és két tábor volt. Az egyik azt mondta, hogy aki megtért, újjászületett, Szent Szellemmel megkeresztekedett, azt már nem érheti semmi baj, ott már nem lehetnek semmi, ott az ő szellemében nem lehetnek semmiféle ki. Uram, bocsánat, nem lehetnek démonok az ilyen emberek szellemében. És azt kategorikusan ki. Volt a másik tábor, aki azt mondta, hogy de hát ez mégsem így van. Így volt Derek Prince is, aki egy fantasztikus tanító. Ő is ezt mondta, hogy bizony, attól, hogy valaki megtért, újjászületett, és valóban egy hívő életet él, bizony lehetnek az életében olyan időszakok, amikor igen komoly kísértésnek van kitéve, és amikor nagyon sokféle szellemi hatás élheti, és ez csak úgy lehetséges, ez szintén nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy nem lakik mindig az emberrel. Ugye a Dávid is azt mondja, hogy a Szent Szellemet, a Szent Lelkedet ne vond meg tőlem. Tehát az Isten meg tudja vonni időnként, igenis. Ez nem azt jelenti, hogy akkor az embert végleg elveti, mert tudjuk, hogy mindig van bűnbocsánat, és ez is az életünk nagyon fontos része, hogy megértsük, és majd erről is fogunk beszélni, hogy mennyire fontos, hogy az emberek megértsék, hogy igenis az Istennek a kegyelme, az hogyan működik az életünkben. De ez fontos megértenünk, mert ezen nagyon-nagyon sok félreértés van. Az elmúlt, amióta 40 éve tanulmányozom az igét, nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki ezt nagyon-nagyon súlyosan félreértette. És az is nagyon fontos, hogy a Szent Szellem meggyőzi az embereket a bűneiről, ami nem egyenlő az ördögnek a kárhoztatásával. Itt is két dolgot szoktak keverni össze az emberek. A Szent Szellem igenis a lelkiismereten keresztül szól hozzánk, és igenis jelez, amikor mi olyan dolgot tettünk el, amit az Biblia bűnnek tart. Csak ezt ő nagyon finoman jelzi felénk, és ha ezt nem veszük figyelme, lesöpörjük, félretesszük, akkor lehet úgy élni, nem fogunk meghalni azonnal, de az életünk már is kisiklik. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy érezzük és tudjunk különbséget tenni, amikor a Szent Szellem meggyőz minket a bűneinkről, attól, amikor az ördög vádol minket. Mert az ördögnek az a célja, hogy elválaszol Istentől. És sokszor azt mondja, hogy te nem vagy igazi hívő, mit csináltál a múlt héten, ne is menj Isten tiszteletre, hiszen hogy mehet olyan ember Isten tisztelet, aki ezt meg ezt csinálta. Hát ez nem a Szent Szellemtől van. Nagy létfontosság, hogy ezt meg tudjuk különböztetni, hogy mit mond az Isten ellensége, és mit mond Isten, hogy a Szent Szellem Isten. Ezt tudjuk. A Szent Háromságnak egy nagyon fontos része. Hát ez egy nagyon fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a kettő között. A Szent Szellem azt is tudjuk, hogy hírvivőket küld Istentől. Én is nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltam, és minden hívő az életben megtapasztalja, amikor van egy olyan problémája, imádkozik Istenhez, és várja az ember, hogy szóljon Isten, és van, amikor szól Isten, de van, amikor nem szól. És nem úgy, ahogy mi szeretnénk, hanem mit csinál? Küld embereket. És nagyon-nagyon sok ilyen példát tudunk mondani az életemben, amikor voltak nagyon nagy problémáim, voltak nagyon nagy kéréseim, és imádkoztam az Istenhez egy nap, két nap, egy hét, sok hét, és semmi. És egyszer csak jön egy ember, és tökéletesen, és az ember megérzi. Ez is nagyon fontos, a szellemek megkülönböztetése. Múltkor beszéltünk a múlt héten mennyire fontos a Szent Szellemnek az ajándékai és gyümölcsei. A Szent Szellemnek az ajándéka szintén az, hogy a szellemek megkülönböztetése. Az ember megérzi, hogy igen, az ember Istentől jött, és megérzi, hogy pont ő hozta meg azt a választ, amit én annyira szerettem volna. Ismerjétek ezt, hogy amiről beszél, ezt ti is tapasztaltátok. Tehát a Szent Szellem nagyon fontos, hívj őket, küld Istentől. A Szent Szellem elhív embereket a szolgálatra. Ez is nagyon-nagyon fontos, én szintén a 40 éves keresztény pályafutásom alatt nagyon sok olyan hívővel találkoztam, akik nyugodtan ki merem mondani, mert nem mondok neveket, önjelölt hívők voltak. Úgy gondolták, hogy ők nagyon akarják szolgálni Isten, de Isten nem gondolta úgy, hogy nekik ezt kell csinálni. Isten majd már egész másra szánta őket, de ők most éppen dicsőíteni, prédikálni, tanít, most soha nem a listát, olyat akartak csinálni, mert az ő ajándékuk volt, mert éppen az volt nekik a kedvenc. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy az ember tudja hova tenni saját magát. És nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyenek. Az egyházban sajnos nagyon sok ilyen van, ilyen önjelölt emberek vannak, akik nem a Szent Szellem hívott el, de az isteni rendszerint a Szent Szellem igenis elhív embereket a szolgálatokra. A Bibliában láttunk, hogy valakit Isten elhívott, azok sokszor inkább tiltakoztak, nem pedig önjelölt. Ma nagyon sok önjelölt van az egyházban, és Mózes, és ha csak megnézzük, hogy Mózes mennyit tiltakozott, vagy ne beszélünk Jónásról, aki aztán hát igazán nem egy önjelölt ember volt, de Mózes sem egy önjelölt ember volt, meg nagyon sok, mert a Bibliának igazán nagy ember, jövök a proféták, azok azt mondta, hogy uram, inkább válasz mást. Tehát a lényeg az, ettől függetlenül, hogy a Szent Szellem elhív embereket a szolgálatokra. Szintén nagyon fontos, hogy hogyan cselekszik ma, és ez érvényes, az elmúlt, amióta a világ, az Ószövetségben és az Újszövetségben is, a Szent Szellem irányítja az embereket a Krisztus szolgálatában. Tehát az egyházban vannak emberi döntések, emberi cselekedetek, de igazából egy jó gyülekezetben, egy jó közösségben, az Istenek, ahol az Istenek a munkáját végzik, ott a Szent Szellem irányítja az embereket a Krisztus szolgálatában. És szintén nagyon fontos, hogy a Szentlélek hogyan cselekszik. A Szentlélek felruházza szellemi ajándékokkal a Krisztus testének tagjait. Mik ezek a szellemi ajándékok? A múlt héten beszéltünk, erről most nem szeretnék beszélni. És most egy nagyon-nagyon fontos részhez érkeztünk, ami a múlt héten ígértem, de aztán nem volt rá idő kifejteni, és ugye azt mondtam, hogy van, amikor a Szent fontos megkülönböztetni, mi a különbség a lélek és szellem között, van, amikor fontos Szent Szellemről beszélni, amikor fontos Szent Lélekről beszélni. Most egy picit beszélek arról, hogy hogyan van a Szent Szellemnek személyes érzelmei. És igenis, a Szent Szellem az egy személy, ez nagyon fontos, ezt a múlt héten kihangsúlyoztuk. És a személynek egy nagyon fontos specifikuma, hogy a Szent Szellemnek vannak személyes érzelmei. Ugye az is nagyon fontos, hogy ugye tudjuk, hogy az értelem, érzelem és az akarat az embernek a lelkéhez tartozik. És itt is érzelmekről beszélünk, és ezért valóban a Szent Szellemnek vannak olyan tulajdonságai, Szent Szellemnek van értelme, van érzelme, mindjárt most beszélünk elő, és van akarata. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy igenis helyes a Szent Lélek kifejezés is, és vannak olyan szituációk, amikor igenis a lelket, vagy a Szent Lelket kell hangsúlyozni, de vannak olyan szituációk, hogy igenis fontos a Szent Szellemet hangsúlyozni. Mivel sokkal többször van, hogy a Szent Szellemre hivatkozik, csak ugye a magyar fordításban kettő össze van fordítva, és szegény olvasó, aki csak a magyar Bibliát tudja olvasni, az nem tudja ezt megtenni. Ezért fontos visszamenni az eredeti fordításokhoz, lehetőleg a görög fordításokhoz. Tehát milyen személyes érzelmei vannak a Szent Szellemnek? Most erről szeretnék beszélni. És mindegyikhez egy ige tartozik. Van, amit egyszer mondtam eddig, de most mindegyikhez van egy ige, de most nem mondom, mert nagyon széttörni, amiről beszélgetünk. Tehát azt tudjuk, hogy a Szent Szellemet meg lehet szomorítani. Aki olvasta az igét, tudja, mire gondolok. A Szent Szellemet meg lehet szomorítani. Hogyan lehet megszomorítani? Ugye van egy ilyen mondás, mikor a gyerek nagyon rosszul viselkedik, az azt mondják, hogy anya szomorító. Ez a gyerek, ez egy anya szomorító. Az anya is nagyon szomorú, ha a gyereke olyan dolgot tesz, amiről tudja, hogy nem kellene megtennie, vagy stb. De azt tudjuk, hogy nagyon sokszor a gyereket akkor is hagyni kell, hogy a nevelésnek van egy szakasza, amikor a gyereket parancsolni kell, a felnőtté a nagykorúvá válik, akkor már nem is nagyon lehet, nem is nagyon kell parancsolni, és időként hagyni kell, hogy neki menjen a falnak. De ilyenkor az embernek a szíve szomorú, mert tudja, hogy mi fog történni, de neki bekerülti a fejét, és ez a legjobb, ugye a tékozló fiú erről szól. Egyik legcsodálatosabb és talán legismertebb példája a Bibliának. Tehát ugyanígy a Szent Szellemet meg lehet szomorítani. Olyan dolgot teszünk, és a Szent Szellem már nagyon sokszor figyelmeztetett minket, hogy ne tedd, de az embernek mégis joga van megtenni, mert a szabad akarata pontosan erre predesztinálja, akkor a Szent Szellem megszomorítja, hogy én már mondtam neked egyszer, mondtam neked kétszer, mondta neked harmadszor, most már úgy hátralépek. Ezek nagyon hasonlóak az emberi érzelmekhez. Ugye személy. Az ember is személy. A Szent Szellem is egy személy. Itt tudjuk talán megérteni. És igenis a Szent Szellemet meg lehet szomorítani. És akkor az embernek azért nagyon-nagyon speciális rossz állapotába kerül, hogy az ember ilyet csinál. Most ebben nem tudok belemenni. Mindegyikről tudnék egy olyan tanítást, de most végig fogunk menni az egészen, hogy egybe legyen az egész. A Szent Szellemet meg lehet bántani. Mint hogy egy embert is meg lehet bántani. Most nem megyek bele erről, hogy a módon és milyen módon, de igazából szintén az igében nagyon sok példát olvashatunk, hogy hogyan lehet a Szent Szellem. És a Szent Szellemet megbántottuk, akkor ő is, mint egy igazi úriember, mert a Szent Szellem meg Isten egy igazi úriember, ő nem előszakolja rám a hitet, nem lehet előszakolni. Az a hit, amit előszakolnak, az nem is hit. Az valami egészen, az manipuláció. Ez a különbség a hit és a manipuláció. Az Isten javasol, mond, és utána szépen hátremel, és meg is lehet bántani. Mert amikor azt mondja, mond valamit a Szent Szellem, de azt mondja, de én ezt mégis így akarom, mert én úgy nem mondom ki, de én ezt jobban tudom. Ezt gondoljuk. Akkor a Szent Szellem azt mondja, oké, akkor csináld. És akkor általában ismerjük, mi szokott történni. De a Szent Szellemet, ha nagyon sokszor tesszük ezt, akkor meg lehet bántani. Főleg a szisztematikusan. A Szent Szellemnek lehet hazudni. Ugye tudjuk, hogy milyen dolgai vannak. Ugye az apostolok cselekedetében ez annak a párnak a halálába került, akit érdekel olvassa az apostolok cselekedetében ezt a fejezetet. De a Szent Szellemnek lehet hazudni, legalábbis mi azt hiszük, hogy hazudunk neki, de ő pontosan tudja, hogy mi hazudunk. És ugye Péter is pontosan tudta, hogy hazudtak neki. Nyilván a Szent Szellem jelentette ki, mert emberileg onnan tudta volna. De az ember azt hiszi, hogy tud neki hazudni, valójában nem lehet, de az emberek meg tudják ezt tenni. És most elékeztünk egy olyan részhez, amihez külön szeretnék megállapítani, mert ez nagyon-nagyon sok hívőnek nagyon sokot okozott, a Szent Szellemet lehet káromolni. És ugye azt tudjuk ezt a Márk 22-t, most különösen elmondom, a Szentlélek elleni káromlás a Márk 22:20-30-ban és a Máté 12:22-32-ben van. Ha valakit érdekel, ezt olvassa el, ha nem érti, miről beszélek. De a Szent Szellemnek a káromlása az egyetlen bűn, amit azt mondja Jézus, hogy nem szakja, nem bocsájt meg. De itt egy picit megállunk, és régebben volt egy külön tanítás, itt most csak a nagyon kivonatát fogom erről beszélni, de nagyon-nagyon sok ember az egyházban nagyon-nagyon nagy problémája van ezzel, és itt jön megint az, hogy ezt ha valaki hibásan értelmezi, akkor az ördögnek a káromlásait nagyon erősen tudta. Mert úgyis káromoltad a Szent Szellemet, neked nem lehet megbocsájtani, ne is meg Istenhez. Ez az ördögtől van. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Hogy mit jelent ez? Tehát mit is jelent a Szent Szellem, vagy nevezhetjük a Szent Léleknek is, kinek hogy egyszerűbb. Mit jelent a Szent Lélek elleni káromlás? Ugye a maga a káromlás szó az egy dacos, tiszteletlenséget jelent. Dacos tiszteletlenség gyakorlatilag. És nagyon-nagyon fontos, hogy a káromlásnak ez a helye egy nagyon-nagyon speciális. Ezzel kapcsolatban is vannak különféle bibliai értelmezések, és nincs, hogy is mondjam, nehéz ebbe egyértelmű álláspontot hozni, de van néhány olyan dolog, amit nagyon fontos tudni, és szeretnék elmondani. Ugye a Máté 12:31-32-ben a farizeusok vádolják Jézust azzal, hogy ő a Beelzebub nevű démon szállta meg, és úgy teszi a csodákat. És amikor ezt mondják a farizeusok, akkor mondja tulajdonképpen ezt a beszédét Jézus, és tulajdonképpen ezek a farizeusok elkövették a Szentlélek elleni káromlást. Ha valakiről biztosak lehetünk, nem tudjuk név szerint, hogy nem mentek ezek a mennyben a pokolba kerültek, az ezek a farizeusok voltak. Mert ők elkövették azt a bűnt, amit Isten nem bocsájt meg. Mert Jézus, aki Istennek volt az emberi megjelenése, és a Szent Szellemnek a munkáját végezte, azt mondták róla, hogy bizony te ezt a Beelzebub, ez a Szentlélek elleni káromlás. Ugye sokan ezért az úgy értelmezik, és ez az egyik értelmezés, ezt elmondom, mert ez fontos, hogy miután ez a szituáció már nem ismétlődhet meg, ezért a Szentlélek elleni káromlás, ami nem megbocsájtható, az már nem ismétlődhet meg a Földön. Én úgy gondolom, hogy ez egy erős csúsztatás. De van igazság, és valóban nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon kevés az az eset, amit az Isten nem bocsájt meg. Az Isten megbocsát a gyilkosoknak, tudjuk. A sorozatgyilk, akik emberek százait, ezreit, tízezreit ölték meg, ha megtér valaki, Isten mindent meg tud bocsájtani, de a Bibliában van ez a mondat, ami valóban az egyetlen dolog, amire azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek elleni káromlás az nem bocsátatik meg az embernek. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezt helyre tudjuk tenni. Tehát van ez az a fajta értelmezés, ami ehhez köti, és ebben nagyon-nagyon sok igazság van, de azért van egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy meg kell tudnunk, és ez a Bibliának a komplex ismeretéből, és több igehelynek a komplex ismeretéből vonható le, hogy létezik megbocsáthatatlan, Isten megbocsáthatatlan létforma az ember részéről. A folyamatos hitetlenség létformája. Nincs bocsánat az olyan ember számára, aki úgy hal meg, hogy hitetlen. Ez a Bibliának egy nagyon alaptanítás, hogy meg lehet térni a halálos ágyon is. Az utolsó órában is. Ugye a Latóról is tudjuk, hogy ott volt Jézus mellett, és megtért. És azt mondta, velem leszel a paradicsomban. Pedig az élete előttől része, hát nem egy, hogy is mondjam, felemelhető példa volt. Jézust két köztörvényes bűnöző között feszítették keresztül, akik teljesen megérdemelték azt, amit kapnak, hiszen nem tudjuk, de szörnyű dolgokat tettek. És mégis van bocsánat. Az utolsó pillanatig. De utána nem. És ez nagyon-nagyon fontos. És pontosan ugye persze, akik a katolikus hitet meg vallást ismerik, azok jönnek a purgatóriummal, csak az fontos tudni, hogy a purgatórium egy szót nem szól a Biblia. Ilyen nincs a Bibliában. Ez egy emberi kitaláció. A Bibliában az van leírva, hogy az élet, és ezért nagyon fontos az ember élete, hogy az életünk során megváltozhatunk, fejlődhetünk, jobbak lehetünk, de amikor meghaltunk, ott beállt egy szint, és nem tudunk tovább fejlődni. Azon a szinten maradunk. Ezért fontos az élet, és nem szabad eltékozolni. Mindenféle hülyeséget lehet csinálni. Lehet agyonsportolni magunkat, bélyeget gyűjteni. Ezzel, aminek tulajdonképpen semmi baj nincs. Csak mi a baj? Hogy eltékozoltuk az időt. Az a drága időt, hogy Istent jobban megismerhessük, azt elrontottuk. Célt tévesztettünk. A bűnnek az a definíció, hogy hiászati kifejezés, hogy elvétettük a célt. És lehet túl egy életet, hogy én tök rendes voltam, segítettem mindenkinek, édes, aranyos, mindenki imádott engem. De hitetlenségben halok meg, erről a Biblia azt mondja, nincs, ez egy olyan dolog, hogy volt az életed, nem tértél meg, nem fogadtad el Isten, nincs tovább. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tudni, mert ezt nagyon sokan nem hangsúlyozzák ki, és ez fontos, hogy az emberek igenis tudják, hogy nincs bocsánat olyan ember számára, aki hitetlenségben hal meg. Ez a Bibliának egy nagyon fontos alaptanítása, ezt mindenki felpuhítja. Hogy minél több hívő legyen, minél több ember legyen. De ezt fontos hangsúlyozni. Nagyon-nagyon fontos. A Szentlélek Jézusban való hitrevezető munkájának folyamatos elutasítása, az szintén tulajdonképpen egy megbocsáthatatlan Isten káromlás. Ugye erről beszéltünk, hogy a Szentlélek folyamatosan megy mindenki. Azok is, akik támadják, akik Istenről szörnyű dolgokat mondnak. Ma a világ teli van a Bibliának, az Istennek és mindennek ad nagyon dúlva. Néha már olyan, hogy egy hívő embernek fáj hallgatni, és azt mondja, ezt nem hallgatom. Kikaptól nem, elmedik innen, mert nem tudja az ember. De teli van ilyen ember. De ezeknek az embereknek is ilyen is van, megtérhetnek. És nekünk imádkozni kezdik az emberek, hogy igenis, mert Isten azt akarja, hogy mindenki térjen meg. De aki nem tér meg, van szabad akarat, és úgy hal meg, a Biblia szerint ez megbocsáthatatlan az ember számára. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel legyünk tisztában, és ne éljenek vissza emberek, mert nagyon-nagyon sokszor maguk a hívők mondják a másiknak, és ők döntik el, hogy akkor hát, ez a mindenében nem menjünk bele. Tehát a lényeg, hogy a Szent Szellemnek van személyes érzelme, és lehet káromolni. De menjünk tovább, mert van még más is, ami a személyes érzelme között van. A Szent Szellemnek ellen lehet állni. Tehát a Szent Szellem mond valamit, és én azt mondom, hogy nem fogok meghalni, nem fog azonnal lecsapni rám az Istennek a haragja, hanem lehet így tovább élni, ellen lehet állni. Mi ez a következménye, az egy más kérdés, azt mindenki levonhatja később. Szintén fontos tudni, hogy a Szent Szellemet kísérteni lehet. Lehet kísérteni a Szent Szellemet. Nagyon fontos, hogy fel lehet bosszantani, mint hogy egy szülőt is fel lehet bosszantani, amikor már 20-adjára mondja annak a gyereknek, nagyon szereti, én is nagyon szeretem a gyerekeimet, de van olyan, amikor felbosszantanak. És akkor persze utána meg lehet nyugodni, de igenis, a Szent Szellemet is fel lehet bosszantani. És ez mindegyikhez igehely van, amit mondok, ez nem én találtam ki, nagyon fontos. Tehát fel lehet bosszantani, és ami szintén nagyon-nagyon fontos, meg lehet oltani. Ezt el is mondom, ezt 1 Tesztalonika 5.19-ben lehet olvasni, ha valakit érdekel, mert szintén egy nagyon fontos dolog. Az előbb beszéltünk, hogy nem lakik mindig az emberben. Mit jelent, hogy valaki a Szent Szellemet megoltja? Egy kicsit olyan régies kifejezés. A Szent Szellem az a tűz. Ugye amikor eljött a Szent Szellem, pünköskor, akkor mi volt? Tűz volt a tanítványok. És ugye azt mondja bemerítő János, hogy én vízbe merítek, de eljön utánam, az tűzben fog bántani, bemerített. A Szent Szellem az tűz. Mint az oltáron is, ugye az Ószövetségben állandóan égni kell az a tűz, és a tűz soha nem oltatott ki, a Szent Szellem is állandóan égni kell bennünk. Tehát amikor Isten a szívünkbe költözik Szent Szellem formájában, akkor egy állandó égő belső tüzet kell, hogy adjon. És ha ezt a tüzet megoltjuk, akkor mi történik? Elkövettük a Szent Szellem elleni vétket? Nem. De sok embernek az életében megfordul, én nagyon sok ilyen embert ismertem, és talán azt is mondom, nekem is voltak ilyen időszak még az életben, amikor nagyon az a tűz elaludt, és az életem utána persze olyan is volt, épültem le rendesen, de ebből is van bocsánat. Nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Istennek a kegyelme és a megbocsátása az mennyire szinte végtelen. Tehát amikor valaki megoltja, a gyertyát is, meg a tüzet is meg lehet oltani kandallóban, de újra lehet gyújtani, és ez a jó hír. És mit mond az ige? Hogy töltekezzetek be újra. De nem véletlenül mondja az ige nagyon sokszor, hogy töltekezzetek be is újra és újra.